Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlava Erihárd, vendégünk ma este Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. A közelmúltban volt az évi rendes közgyűlése a MOL-nak, ami után az egyik fontos hír az volt, talán az egyik fontos hír, legalábbis a tulajdonosoknak mindenképpen, hogy rendkívüli osztalékot szavazott meg a közgyűlés. Miért? Mi történt?
Tavaly évben egy rendkívül jó évet zártunk, az elmúlt 10 év legerősebb nyereségét tudtuk kihozni. Ez gyakorlatilag azt jelentett, hogy a nettó profitja a csoportnak az 1,1 milliárd dollárt is elérte. És mindeközben ugyan tudjuk azt, hogy a következő években milyen komolyabb beruházásokra számítunk, de azzal együtt a szabadkásfó termelése a csoportnak rendkívül nagy volt, több mint 1 milliárd dolláros szabadkásfóval rendelkeztünk. És ez alapján azt mondtuk, hogy egyrészt van a standard osztalékpolitikánkban megfogalmazott osztalék növekedés, ami még így is kétszámjegyű osztalék növekedésről tudunk beszélni. De azt mondtuk, hogy ennek az osztaléknak még az 50%-át rátesszük egy rendkívüli osztaléknak. Azért hívjuk ezt rendkívüli osztaléknak, mert olyan években, amikor a szabad cashflow növekedés az erősebb, mint például a 2017-es év volt, akkor tudunk magasabb osztalékot, rendkívüli osztalékot fizetni, de azokban az években, amikor beruházások elviszik a jövedelemnek, a szabad cashflow-nak egy nagy részét, akkor ezt nem fogjuk kifizetni, hiszen mi azt mondjuk, hogy ezek a beruházások igen jó megtérülő beruházások, és a részvényeseknek magasabb jövedelmet biztosítanak.
Mitől volt ennyire jó a 2017-es év?
2017-es év összességben beért egy pár korábbi beruházásunk, emelkedtek az olajárak, világpiacon gyakorlatilag egy 25%-a meghaladta az olajár az előző évit, amit a mi kitermelésünk, amelyik majdnem, hogy vízszintes, tehát majdnem, hogy folyamatosan ugyanakkor ez a 101 néhány ezer barel naponta a kitermelési mennyiségünk. Ez gyakorlatilag, ez az emelkedés, ez rögtön visszajött. Tehát a kitermelésünk is masszívabb lett, nagyobb cashflow-t tudott termelni, és ugyanakkor a finomító járések és a petrokémiai járések nem estek annyival, mint amennyivel a kőolaj ára emelkedett. Tehát ennek a kettőnek lett aztán az eredője, hogy már évközben kiadtunk egy eredmény növekedési figyelmeztetést, hogy az előrejelzett 2,2 milliárd dolláros eredményünket lényegesen meghaladó eredményre számítunk, 2,5 milliárd dolláros lett végül is a csoportnak az EBITDA-ja.
Mi az leginkább, ami a külső körülményeket a MOL-on kívüli környezetből meghatározza a MOL eredményét, a MOL sikerességét?
Alapvetően sokkal több múlik mi rajtunk, mint a külső környezeten. Tehát, hogy belül mi hogyan tudunk a változásokra reagálni. Egy ilyen vállalatcsoportot, mint mi azért, mint mindenhol hasonló olajipari vállalatot, a kőolajvilágpiaci ára, a finomítói marzsok, a petrokémiai marzsok, ezekhez nem sok közünk van, mert ezek mind gyakorlatilag világpiaci indikációk, amikből 0 és 1% közötti részesedésünk van, tehát mi komolyan nem tudjuk befolyásolni. Ezen túl a forint árfolyama dollárhoz, az eurónak az árfolyama dollárhoz, ezek azok a külső tényezők, amik jelentősen befolyásolják. És nagyon jelentősen befolyásolja a GDP-nek az alakulása a mi törzspiacainkon. Ez a törzspiac számunkra alapvetően Közép-Európa, és egy picit még elmehetünk Németországig egyes markáns termékeknél. De azok a termékek, amiket mi gyártunk, alapvetően a motorikus üzemanyagok és a petrokémiai termékek, azok nagyon-nagyon masszívan GDP függőek.
Mennyire fontos a magyar gazdaság teljesítményének az alakulása a MOL teljesítménye szempontjából?
Nagyon fontos. Tehát pont az előbb elmondottakból még ma is a profitnak majdnem 50%-a az Magyarországon keletkezik, a árbevételünknek majdnem 50%-a Magyarországon keletkezik, ami még mindig a legmasszívabb egy homogén összetevője az árbevétel struktúránknak. Tehát a magyar GDP, a közép-európai GDP, amiknek azért van egy korrelációja, tehát azt lehet látni, hogy ez a régió többé-kevésbé egy-két leszakadóval számolva, hiszen Horvátország még ma sem érte utol a válság előtti gazdasági színvonalát, de egy-két ilyet leszámítva azért ezek körülbelül egyformán tudnak növekedni, és persze leszámítva azokat, akik később csatlakoztak az unióhoz, és a markáns lemaradás behozatala miatt egy jobb induló bázis miatt egy nagyobb növekedés produkálnak, de azért a teljesítmény a visegrádi négyekben, ezekben az országokban, ezekben a erős közép-európai országokban, ezek többé-kevésbé együtt tudnak növekedni. Tehát ez nagyon számít. Nagyon számít nekünk az, hogy a magyar gazdaságon túl a főbb exportpiacainknak hogyan alakul a teljesítménye, ami persze ott van egy korreláció, tehát hogyha a főbb exportpiacoknak a teljesítménye, akkor ez előbb-utóbb visszafoghatni a magyar gazdaságira. Tehát ezek számunkra nagyon fontosak. Látszik is a motorikus üzemanyagoknál. A motorikus üzemanyagok értékesítésének a növekedése a közép-európai országban messze az Európai Uniós átlag fölötti növekedést tudtak mutatni.
Mennyire segített a magyar gazdaságpolitika az elmúlt években a MOL eredményes működését, ha már egyszer ennyire fontos a térségi GDP és a magyar GDP alakulása is?
Én inkább azt mondanám, hogy az egész térségen belül a versenyképességét Magyarországnak mennyire segíti, vagy mennyire gátolja ez a gazdaságpolitika. És én nagyon emlékszem arra, hogy egészen a 2010-es évek elejéig, a 90-es évektől kezdve mindig az volt a probléma, amikor versenyképességről beszéltünk, hogy először tegyétek rendbe a makrogazdaságotokat. Az egy alapszempont volt, hogy a makrogazdasági egyensúlyt helyre kell állítani. Olyan mértékben gátolta az ország versenyképességét a kialakult makro egyensúly talanság, ami már nagyon komoly probléma. Gondoljunk csak az exportképességünkre, a vállalatoknak az exportképességére, vagy az import beáramlására, hogy hány olyan vállalatot tett versenyképtelenné, amik utána nem is tudtak későbbiekben fölállni. Tehát ez egyszer egy rettentő fontos dolog volt. Utána nagyon fontos dolog volt az, hogy a vállalatoknak, a magyarországi vállalatoknak a fiskális politika mennyit tudott segíteni. És így nyugodtan beszélhetünk a vállalati nyereségadó csökkenésről, de nyugodtan beszélhetünk a munkabérekre rárakodó terhekről, közterhekről, részben az adókról, részben pedig a különböző szociális társadalombiztosítási járulékokról. Ezek mind a versenyképesség növekedésének az irányába hatottak. Ha ebből a szempontból nézem, akkor azt mondom, hogy egy stabil, kiszámítható gazdaságpolitika volt. És persze vannak olyan részek, amikkel abszolút nem értek egyet, hogy ne csak a pozitív részeket mondjuk, a külön adók, amiknek nagyon fontos szerepe volt akkor, amikor a makrogazdasági egyensúlyt helyre kellett állítani. Ma azonban egyre inkább azt mondjuk, hogy gátja annak, hogy bizonyos ágazatoknak a versenyképessége tovább tudjon javulni. Hát mi esetünkben is fennállnak még a energiavállalatokra kivetett külön adók. Tehát ugyanúgy, mint a bevezetésük pillanatában egyiket még a 2008 körül vezették be, ez az úgynevezett, vagy 2009 az a Robin Hood adó, a másikat pedig ugye a 2011-es konszolidációs programba került bevezetésre. Ezek problémák, ezek igazából az akkori jelentőségüket, szerepüket elvesztették, ezeket nyugodtan ki kellene vezetni, hasonlóan a bankadók, amik még mindig fennállnak.
Versenyképesség szempontjából örül a választás eredményének?
Én azt hiszem, hogy az egy kiszámítható gazdaságpolitika, amit az elmúlt 8 évben a kormány vezetett. Tehát az első és a legfontosabb, itt mind a gazdasági szereplő azt mondja, hogy kiszámítható. Tehát tudom pontosan, hogy mi fog történni. Nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy vállalkozásbarát ez a gazdaságpolitika, mert az adócsökkentések, a munkára rárakodó közterheknek a csökkentése az egyértelműen egy ilyen politikát jelent. Azt, hogy a továbbiakban a versenyképességet javító intézkedések, amik közül elkezdődött néhány, és ezt én elég jól tudom, hiszen a versenyképességi tanácsnak mondjuk a vállalati tagja, hogy így fogalmazzak. Tehát látom azt, hogy ezeket a úgynevezett gyorsan bevezethető intézkedéseket elkezdtük megcsinálni, de nagyon komoly strukturális váltásokra van szükség. Oktatás, egészségügy, hogy csak néhányat mondjak, az egész foglalkoztatási kérdéskörnek az áttekintése. Ezek még mind előttünk állnak. A kormány hitet tett amellett, hogy ezeknek a nagy gazdasági elosztó rendszereknek a változtatásához hozzá fog kezdeni. Ha ez megtörténik, én akkor örülök. Inkább az alternatívát kell nézni, hogy milyen más kormányprogramokat látunk, vagy milyen más gazdasági programokat látunk a különböző egyéb politikai csoportosulásoknál. Azoknál némelyike számomra egy picit ijesztően hatott, mert olyan terhet jelentett volna a vállalkozásoknak, egy azonnali terhet, amit nem vagyunk képesek elviselni. Tehát nekünk így is nagyon nagy a versenyképességünkre az a nyomás, ami a munkabéreknek messze az inflációt meghaladó növekedése van, és ennek ez nem azért van, mert mindenki ennyit szeretne fizetni, hanem egyszerűen a munkaerő is egy versenyáron alapszik, és ez a versenyár, ez bizony megy fölfelé. Tehát ezt ki kell fizetni, mert különben nem vagyunk versenyképes munkáltatók. Ha még ezt megfeleljük azzal, hogy járulékokat emelünk, megfeleljük azzal, hogy adókat emelünk, akkor ez egészen komoly problémát okoz a vállalkozásoknak.
Ha már említett az oktatás és az egészségügyet, muszáj megkérdeznem, nem szorosan a szakterülete, de az elmúlt hónapokban, években nagyon sok makroközgazdásztól, oktatás és egészségügyi szakembertől megkérdeztük. Ugye ez az oktatás és egészségügy átalakítás, ez gyakorlatilag 25 éve, de lehet, hogy 30 éve egy ilyen feltételes módú mondatként jelenik meg szinte mindig a narratívában. Ön szerint, aki ugye nagyon hosszú ideje vezet nagy magyar vállalatokat, mi történik? Miért nem történt ez ügyben már érdemben valami, hiszen nagyjából 25 évvel is gondolom, ezelőtt is gondolom, hogy valami ilyesmit mondott volna, hogy ezeket át kell alakítani.
Először is ugye egy átalakítási program az mindig rettentő probléma, rettentő sok érdeket sért. Még egy vállalaton belül, hogyha egy kis belső átszervezést csánkanak, mindig vannak mellette emberek, próbálják megfúrni, próbálják tompítani az élét az egész változtatásnak. Gondoljunk arra, amikor egy országos program, például az oktatás, ami maga az oktatás az egyik legnagyobb foglalkoztató az országban, ha nem a legnagyobb foglalkoztató, és szinte minden család érintett valahol az oktatásban, tehát mindenkinek lesz pro és kontra érve azon, hogy mit csináljon. Rengeteg jó tanulmány született. Biztos vagyok benne, hogy elképesztő mennyiségű tanulmány született arra, hogy mit kellene csinálni. A probléma mindig a végrehajtásnál van. És ezek a végrehajtásnak aztán akkor kezdődtek el a gondjai, amikor túl lettek politizálva ezek a programok, és akkor kezdődtek el a programok, akkor kezdődtek el ezek a gondok, amikor a végrehajtás során egészen parciális érdekekbe jöttek. Tehát ezt nem lehet másképp csak kőkeményen, nagyon határozottan és nagyon nagy autoritással rendelkező személyre vagy személyekre bízni ennek a végrehajtását. És be kell csukni a szemet, és ezt végig kell vinni. A másik pedig az, hogy meg kell néznünk azt is, hogy nem befelé fordulva, hanem egy picit kifelé fordulva, hogy mik a sikeres oktatási rendszerek, és mik a sikertelen oktatási rendszerek. És végül, de utolsó sorban egyik napról a másikra ez nem fog történni. Tehát ha múlva én megnézem, hogy a kultúraváltást, amit mi elindítottunk 1999-2000-ben, tart-e még az a kultúraváltás? Ez még a mai napig tart az a kultúraváltás. Még akkor is azt mondom, hogyha rá se tudok ismerni arra, hogy mi az a cég, amihez én annak idején beléptem, ez egy teljesen más vállalat lett, de ennek ellenére még tart a kultúraváltás. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami egy adott esetben nem is egy emberöltő alatt kifuthatható tevékenység. Csak mindig az irányt kell tudnom tartani. És tudnunk kell, tudomásul kell vennünk, hogy ez egy kormányzati ciklus alatt nem fog megtörténni ez a váltás. És aztán innentől jönnek azok a trükkök, hogy mi az, amit most meg fog tudni csinálni, és mi az, aminek most elvetem a magját, és aztán tudom azt, hogy hogyan fog beérni. Tehát ha én most azt mondom, hogy a pedagógusokkal szemben egy magasabb elvárást akarok érvényesíteni, akkor ez majd azokkal szemben kezdem el érvényesíteni, akik ma még valószínűleg, hogy középiskolába járnak. És aztán tudnom kell azt, hogy ez majd 10 év múlva fog beérni, vagy 15 év múlva fog beérni. De el kell kezdeni. Mindig az a probléma, hogy ez túl hosszú, egy kormányzati ciklus az csak 4 év, nem fogom elkezdeni.
Ön szerint most el fog kezdődni?
Hát én nagyon bízom benne, hogy el fog kezdeni, mert erről elég sokat beszéltünk politikusokkal, és mi folyamatosan jelezzük, hogy bizony versenyképességi problémáink lesznek előbb-utóbb abból.
A MOL-nak vagy az országnak?
Az egész országnak, nekünk is van. Nekünk is van. A duális képzésben mi már elkezdtünk bejárni. Mi már középiskolásoknak hirdetünk versenyeket, sőt általános iskolásoknak hirdetünk versenyeket. Látjuk az egyetemi felvételiket. Látjuk azt, hogy az egyetemi felvételiknél például mennyien mennek olyan tantárgyakra, amiket mi valóban tudunk használni, azoknak mi az átlag felvételi pontszáma, és menjen mennek olyanokra, amikből halljuk be Dunát lehet rekeszteni Magyarországon, és én nem akarok különböző szakmákat lebecsülően mondani, mert ez nem azt jelenti, hogy nincs rájuk szükség, ennyire nincsen szükség. Ilyen méretű túlképzésre bizonyos szoft területeken egyszerűen nincs szükség a társadalomnak.
Visszatérve a gazdaságpolitikára, akár a versenyképességi tanács tagjaként, akár Hernádi Zsoltnak a személyes kapcsolataink keresztül van befolyása, érdemi befolyása a gazdaságpolitika alakulására?
Hát én inkább azt mondom, hogy én elmondom mindenhol a véleményemet, és próbálom minél több helyen hangoztatni, és próbálok minél jobb és több és okosabb érvet hozni. És nagyon sok okos és jó kollégám van a MOL-ban, akik tolják alám ezeket az anyagokat. MOL vezetőként most már immár 17 éve tagja vagyok az Európai Ipari Vezetőkerekasztalának, ahol mi azzal foglalkozunk egyébként, hogy Európának milyen versenyképességei problémái vannak a világ többi gyorsabban fejlődő részével szemben, legalább olyan komoly, mint Magyarországnak.
És ugyanazok?
Az európai, alapvetően ugyanazok. Gyakorlatilag egyetlen egy olyan pont van, ahol Európa versenyképesebb a világ többi részén, és most osztuk a világot ketté, tehát Ázsiára és Észak-Amerikára, tehát a két gyorsabban fejlődő rész felé. Ez pedig a adatbiztonság. Adatbiztonságban remekül állunk. Messze-messze jobbak vagyunk, és a különböző IT-biztonsági kérdésekre messze-messze erősebbek vagyunk, mint a világ többi része. Erősebbek a szabályaink, és a többi, és a többi. De valószínűleg, hogy ennek az egyik következménye az, hogy minden digitalizációs mutatóban sokkal rosszabbak vagyunk, mert sokkal bürokratikusabbak is a szabályaink. Tehát nem piacbarát a szabály. Elméleti szabályokat íróasztal mellett dolgoznak ki, és nem a gazdaságra, és nem az életre szabott szabályokat hoznak létre. És ezt mi látjuk. És az összes többi mutatóba kezdve a élőmunka hatékonyságától, termelékenységtől, a különböző új technológiáknak a bevezetéséig, a kockázati tőkéknek a hasznosulásáról elképesztően rosszul áll Európa a világ gyorsabban fejlődő részeihez képest.
Versenyben vagyunk még? Mit gondol?
Mindig versenyben vagyunk. Hát ez, én azt mondom, hogy ez egy soha nem lejátszott meccs, tehát tenni kell. Tehát a kérdés az, hogy képesek vagyunk-e tenni?
Képesek vagyunk?
Képesek vagyunk-e akciót csinálni? Én azt mondom, hogy Magyarországon igen. Tehát Magyarországon én látok erre maga a versenyképességi tanácsnak a megalapítása is, amire azt mondták, hogy ez nem elég tudományos, nagyon sokan azt mondták, hiszen valóban egy professzor ül csak benne, és az összes többi az valamilyen fajta gyakorlati helyről érkezett. Én azt mondtam, hogy nem baj, a tanulmányok azok kész vannak. Nekünk az a feladatunk, hogy nyugodtan mondjuk azt, hogy meg lehet csinálni. Csak meg kell fogni, és meg kell csinálni. Én azt mondom, hogy ez a fajta végrehajtási potenciál hiányzik, és ebben Magyarország nincs egyedül, ez egész Közép-Európájának egy nagy problémája. Ez nekem az öreg és régi veszőparipám, hogy amivel a legnagyobb elmaradásunk van, az a vezetőképzés. A vezetőképzés, mert a munkaerő hatékonyságáról nem a munkás tehet. A munkaerő hatékonyságról a vezetők tehetnek. Azok a vezetők, akik rosszul szervezik meg a munkáját, azok a vezetők, akik nem figyelnek arra oda, hogy hogyan tudom tovább növelni a hatékonyságát annak a munkaerőnek, ezek azok tehetnek róla, akik nem keresnek új piacokat, akik nem nézik meg azt, hogy milyen új piaci kezdeményezéseket lehet csinálni, és aztán egészen fölmenve az ország politikai vezetésénél is, hogy ott is ugyanúgy.
Ott is igaz?
Hát persze, tehát ezeknek a projekteknek a végrehajtása, az, hogy mennyit késik egy-egy projekt, az, hogy az uniós pénzeket milyen hatékonysággal tudjuk felhasználni, ezek mindig azok. Ez a vezetőképzés, ez nem azt jelenti, hogy a gazdasági vezetőket nem képzünk, minden más vezetőt képeztünk, nem, ez egy közép-európai probléma, ez egy közép-európai elmaradás, és nem magyar betegség, még egyszer mondom, én ugyanezzel találkozom bármelyik közép-európai országban, ahol jelen vagyunk.
Akár a versenyképességi tanács saját javaslatainak a hatékonyságáról, az érdekérvényesítésével, akár a saját maga gondolatnak az érdekérvényesítő erejével mennyire elégedett, mennyire hatékony. Azt mondta, hogy mindenkinek elmondja a javaslatait, aki erre kíváncsi, vagy aki megkérdezi önt, vagy akivel lehetősége van. Mennyire hatékony ez a munka, hogy látja? Mennyire fogadókész a politika erre?
Ez egy eléggé problematikus terület, mert a politikának mindig vannak olyan periódusai, amikor egy kicsit jobban politizál, tehát ugye ez a választások előtti időszak nagyon nagy múlik azon, hogy mekkora az a többség, ami fölött tud rendelkezni, mint szavazati erő. Választások előtt azt szokták mondani általában a politikusok, hogy ez majd a választás után, erre térünk rá a választás után. Minden, aminek rövid távon negatív a hatása, és a változtatásoknak általában van rövid távon negatív hatása, azt mondják mindig, hogy választás után. Hát most pont választás után vagyunk. Ilyenkor egy kicsit hangosabban kell azt mondani, hogy mire is lenne szükség. És ezt mi meg is tesszük egyébként, és nem csak én, tehát a vezető, régi vezető kollégáim, és itt beszélhetünk nyugodtan a régi kollégáról, hogy az OTP-ben Csányi Sándorról, vagy a Kereskedelmi Kamara készít tanulmányokat, a Vállalkozók Országos Szövetsége szokott készíteni erre tanulmányokat, maga a Nemzeti Bank is készít most már igen jó tanulmányokat az ország versenyképességéről, amiben nagyon megfogadható tanács. A végrehajtási képesség, és mondom még egyszer, ebbe sokkal határozottabban kell kiadni a feladatot, és sokkal határozottabban kell számon kérni a feladatot. A nagy bürokráciákon ilyen végrehajtásokat rettentő nehéz végigverni. Ez még egy vállalatnál is mondom nagy probléma, ahol pedig az ember ugye hoz egy egyszerű döntés, hogyha nem csinálod meg, akkor köszönöm szépen, és majd mással csináltatom meg ezt a feladatot. Ezt nagy bürokráciával azért lényegesen nehezebb, sokkal több tényezőt kell figyelembe venni, de meg lehet csinálni.
Találkozott már Orbán Viktorral a választás után? Persze. És beszéltek arról, hogy mit szeretne, vagy ön szerint minek kellene történni a versenyképesség, GDP növekedés fenntarthatóság érdekében?
A választás előtt beszéltünk róla, a választás után én ilyenkor azt mondom, hogy elsősorban most már azt hiszem kijelölt miniszterelnöknek kell hívnunk, ugye eddig ügyvezető miniszterelnök volt tegnapig, tehát mint kijelölt miniszterelnök a kormány összerakása a fő feladata. Amennyire én tudom, ő tényleg össze, tehát a kormányt más struktúrában kívánja irányítani, és amennyire én tudom, ez mind összhangban van azzal, hogy mind politikai kormányzást, mind pedig a gazdasági kormányzást egy picit másképpen szeretné csinálni. És amennyire én hallottam tőle személyesen meg fórumokon a megnyilvánulásait, az alapján a versenyképességet szem előtt akarja tartani. Tehát az ország versenyképességének a megemelése számára valóban ma már egy létező problémává vált. Ami pedig a nagy rendszereknek az átalakítása nélkül nem fog megtörténni.
Mit vár mondjuk az első 50-80, mondjuk 100 napban? Tehát ön szerint mi a legfontosabb, ami gazdaságpolitika szempontból meg kell, hogy történjen?
Az első és legfontosabb indikátor az lesz, hogy milyen személyeket fog betenni a különböző gazdaságot és a gazdaság számára elengedhetetlenül szükséges egyéb humán és külügy és gazdaság fejlesztés és egyéb tárcáknak az érére. Tehát maguk a személyi kérdések ezt már előre fogják jelezni. Tehát hogyha olyanokat fog oda tenni, akiknél vagy már van egy olyan múltjuk, amiről tudjuk, hogy cselekvőképesek, és végre fogják hajtani azt, amit jónak találnak, illetve amiben konszenzus van, akkor ez egy nagyon biztató jel lesz. Mert nem az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. Azt tudjuk, hogy mit kell csinálni. A hogyan, és hogy ki fogja azt végrehajtani, és van-e politikai akarat mögötte, hogy adott esetben nem egy 4 éves ciklusra gondolok, hanem tovább is tudok gondolni, és tudomásul veszem, hogy ebben az első néhány évben lesznek politikai veszteségek. Egy átalakításnál mindig van. Tehát a személyi garancia lesz az egyes. Hát, hogyha a személyi garanciákba hitet tesznek, akkor ebbe nem lesz probléma. A kettesnél már gyakorlatilag a napokban megkaptuk a választ, hiszen a kereskedelmi kamarának a nyitó közgyűlésén is már Orbán Viktor ezt bejelentette, de mai napon meg is kaptuk a választ a Nemzeti Banknak a portfólió konferencián elhangzott, hogy igen, a 4%-os növekedést alátámasztó hitelnövekedést azt a Nemzeti Bank is támogathatónak tartja, és hogyha ez megvalósul, akkor valóban egy gazdasági növekedésnek a belső akadályának egy problematikája az megoldódik. Mellette van még persze egy csomó, tehát ugye a külpiacok és a többi, tehát ezek még mind attól még léteznek, és magának a vállalatoknak a versenyképessége, tehát hogy vajon bírjuk ezt a versenyképességet, a belső nyomást, tehát a munkaerő költségeinek a nyomását, és a termelékenységnek a nyomását, hogy tudok-e termelékenységet, hatékonyságot javítani. De ezekre vannak már most biztató információk. Számomra ezek a fontos részek. Az, hogy az oktatásnak milyen mértékig állunk neki. Az, hogy ezt az egész duális képzést milyen mértékig fogom kiterjeszteni, és hogyan fogom növelni a hatékonyságát. Ennek ki kell derülnie szerintem az első néhány hónapban. De én mindig abban hiszek, hogy megfelelő ember az az alapkérdés. Tehát, hogyha olyan emberek, olyan hiteles emberek kezébe fog ez kerülni, akiknél várhatjuk, hogy ezeket végrehajtják, akkor én többé-kevésbé nyugodt leszek.
El fogja mondani legalább Orbán Viktornak, hogyha nem olyan embereket lát, akitől ezt várja, vagy akitől erre számít?
Én erre mindig úgy vagyok, hogyha kíváncsi a véleményre, megmondom. Ha nem kíváncsi a véleményre, nem mondom, mert ez ugyanaz, hogy én sem várom el tőle, hogy tudja azt, hogy a MOL-ban ki a CFO, tehát ez az én felelősségem, ez meg az ő felelőssége. Tehát miniszterelnökként, ha kérdezi azt, hogy ismered X-et vagy Y-t, és mi a véleményed róla, akkor én el fogom mondani, hogy X-ről vagy Y-ról mi a véleményem, és mi a tapasztalatom. Ha nem kíváncsi a véleményemre, ő felelőssége végső soron, ő viszi a politikai felelősség. 4 évre megválasztott, nem is kis többséggel megválasztott miniszterelnöke lesz az országnak.
Hernádi Zsoltán, MOL elnök vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.